Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Kedves és sokak által ismert vendégünk van, Kepes András. Kicsit igazságtalan módon hívtam meg ebbe a műsorba, mert úgy vettem meg a könyvét, a legújabb könyvét, hogy nem néztem meg ki a szerző, csak a címét. Néztem meg, és bedobtam a kosaramba. Boldog hülye és az okos depressziós című könyvének, és aztán tudtam meg, hogy nem sokára Kolozsváron könyvbemutatója lesz, egy másik könyvről lesz szó, egy családregényről, a Tövis Pusztáról. Június 4-én a Bánfit palotában este 7 órakor. Szóval, hogy nagyon összejöttek a dolgok, és akkor kértem meg Kepes Andrást, hogy legyen a vendégünk, és beszélgessünk erről a legfrissebb könyvéről. De mielőtt konkrétan belemennénk, hogy ki a hülye és ki a depressziós, előtt azért tisztázzuk azt a kérdést, ami felmerül többször ebben a könyvben is, és ami a Tövis Pusztát is egy kicsit megvilágítja. Hogy Kepes András az ismert újságíró, riporter, dokumentumfilmes, társasági ember, szisztematikusan és évtizedek óta írói életútra, munkára készül, és az íróságról azt gondolja, hogy az író egy szemét ember.
Nem, én nem gondolom, hogy az író szemét, hanem hát azt hiszem, hogy Updike idézett volt a könyvben, hogy Updike azt mondja, hogy jó emberből nem lesz jó író. Na most ő nyilván erre gondol, hogy igazából nem az a fontos, hogy az ember megnyerő és jó legyen, amikor ír, hanem hogy a valóságot próbálja leírni. És a valóságban vannak jó dolgok és szép dolgok, és vannak rettenetesen ronda dolgok is. A másik, amire utal, ami egy erősebb jelző, azt Hofi Géza mondta nekem, nem szabad csúnya szavakat idézni, ugye? Pedig hát azt hiszem, hogy...
Hát kifütyülnénk, igen.
Kifütyülnénk, hogyha... Jó, hát szóval egy olyan szóról van szó, ami G betűvel kezdődik, és akkor innentől egy fütyülés a dolog, és azt mondta nekem a Hofi Géza, hogy én tulajdonképpen egy jó riporter lennék, csak nem vagyok elég ilyen G. És akkor én éreztem, hogy tulajdonképpen ennek dicséretnek kéne lennie, tehát ha az ember azt mondják, hogy tulajdonképpen jó ember, akkor ez egy dicséret volna, de hát ő nyilván kritikának szánta, és pontosan azért, mert ő meg azt gondolta, hogy ahhoz, hogy valaki jó riporter legyen, az provokatívnak kell lenni, és hogy én nem voltam soha elég provokatív, ami persze nem igaz, de mondjuk annyira nem, mint amennyire kiélezetten, a humorával együtt kiélezetten a Géza ezt igényelte volna. És hát ezzel lehet vitatkozni. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ha az ember okosan, mélyen, kíváncsian és tisztességesen kérdez, akkor pontosan ugyanúgy ki lehet szedni emberekből nagyon fontos, mély dolgokat, akár még jobban is, mint hogyha az ember provokál, mert a provokáció következtében az emberek általában bezárkóznak, és védekező álláspontra helyezkednek. De én elfogadom azt is, hogy az is lehet egy riporteri magatartás, de ami az írást illeti, az írásnál pedig az őszintesség a legfontosabb. És hogyha a dolgok kemények és nem szépek, akkor azt úgy kell megírni.
Azt mondta, hogy többek között azért hagyott fel a riporteri munkával, vagy azért lépett hátrább, mert az emberek túlságosan megnyíltak önnek.
Ebben van sok igazság. Egyrészt ez valahogy alkatilag, én nem tudom, hogy ez szerencse vagy nem szerencse, de nyilván ennek mindenféle oldala van, de hogy általában, hogyha leülök valakivel beszélgetni, akkor valószínűleg érzik bennem a kíváncsiságot és a tiszteletet is, és eléggé megnyílnak az emberek. Néha sokkal jobban, mint ahogy ezt akár ők szeretnék, vagy akár én szeretném. Tehát többször előfordult például, hogy riportfilmet forgattam, és annyira megnyílt a riportalany, hogy éreztem, hogy nincs tisztában azzal, hogyha ezt a televízió bemutatja, akkor neki nem lesz módja ezt szépíteni. És azt mondtam neki még a riport után rögtön, hogy ez is ez a rész, ez nem lesz benne a műsorban. És akkor ő azt mondta, de én vállalom. Mondtam, azért vállalja, mert hogy nincs tisztában a következményekkel. Mondjuk egy kis faluban történt ez a beszélgetés, és a riport alanyomat féltettem, hogyha ez kiderül, hogy milyen belső családi konfliktusok vannak, és akkor erről nyíltan beszélt, akkor utána én elmegyek, nekem van egy jó riportom, ő viszont ott marad abban a faluban, és én ezt nem akarom vállalni, ezt a felelősséget, hogy őt kiközösítse a falu, vagy a nyelvére vegye, vagy szájára vegye, csak azért, mert hogy ő őszinte volt, és hogy ezt az őszinteséget, ezt én idéztem elő. Tehát ez volt az egyik oka annak, amiért úgy döntöttem, hogy riport és dokumentumfilmek helyett inkább fikciót írok. A másik pedig, hogy ami egy kicsit összefügg ezzel, hogy nagyon féltettem egyébként is az embereket. Tehát én azt gondoltam mindig, hogy egy riport, ez soha nem érhet annyit, hogy én egy embernek az önérzetébe, a becsületébe, az érzékenységebe belegázoljak. És ezért aztán magamat is egy kicsit visszafogtam, és nem voltam annyira kegyetlen, mint amilyet mondjuk az az esemény megkívánt volna. És akkor arra gondoltam, ha fikciót írok, akkor senki nem vethet semmit a szememre. Megírhatom azt a dolgot is olyan keményen és pontosan, ahogy én valójában látom, és még magamról is belebújva karakterek bőrébe sokkal őszintébben tudok beszélni, mint hogyha mondjuk egyes szám első szemében beszélnék. Ez mondjuk a legutóbbi könyves speciálitán nem érdekes, vagy nem érvényes, mert ott saját magamról is elég őszintén beszélek.
És nagyon személyes dolgokat ír le, és családi dolgokat ír le, és gondolkoztam azon, hogy mi lehet ez a tényező, ami ezt a bizalmat kiváltja az interjú alanyokból, és ezt a mindig nagyon kellemes és én megnyugtató légkörnek éreztem gyerekkorom óta, követem a riportjait és az interjúit, és egy epizód világította meg számomra, hogy mi a nyitja ennek az ősbizalomnak, ami kialakul ön között és a többi ember között. Ennek a Boldog hülye és az Okos depressziós című könyvnek a számomra egyik legmegrázóbb története, ami egy gyerekotthonban történt. 56-ban ebben a gyerekotthonban élt akkor éppen Kepes András, mert a szülei külföldi kiküldetésben dolgoztak, és megjelentek az orosz katonák, mert ez egy stratégiailag kiemelt ponton lévő gyerekotthon volt, hogy innen folytassák az ostromot, vagy a felkelés leverését. És akkor a kis Kepes András egyik orosz tiszt elé perdült, és elkezdett neki énekelni oroszul, és egy kvázi lefegyverezte a tisztet. És arra gondoltam, hogy ez a magára maradt gyerek otthoni körülmények között, értsd árva, hát nem volt árva, de azért mégiscsak volt ennek a pillanatnak, meg helyzetnek egy árvasága. Szóval ennek a kiszolgáltatott gyereknek a túlélési ösztöne, ahogy megérzem a másik emberben nek a gyenge pontjait, meg tudok neki felelni, ugyanakkor meg tudom őrizni az integritásomat. Szóval, hogy ebben sokkal kevesebb a kellem és a báj, és sokkal több az egzisztenciális dráma és a kapcsolódási feszültség, mint gondolnánk.
Hát igen, ez nagyon pontosan és mélyen elemezte, amit nyilván egy kisgyerek, hát én akkor nem tudom mennyi, hány éve, 8 éves lehettem, vagy még annyi se, igen, hát olyasmi van, hogy 56 születtem, 40, igen, 8 éves lettem. Hanem benne van egyébként más is, tehát benne van az a fajta rettenetes ideológiai zavar, ami azt a kort jellemezte. Tehát, hogy ugye én 48-ban születtem, éppen a fordulat éve volt, ugye, amikor a kommunisták átvették a hatalmat. Az én szüleim egyébként baloldaliak voltak, tehát nem álltak szemben a rendszerrel, bár mondjuk a Rákosi korszakban az apámat elősen üldözték, mert kiszolgáltatott volt, mindegy, ez egy más történet. De az én szememben, meg az óvodában, amit tanultunk, meg a hivatalos duma az az volt, hogy hát ugye a szovjetek azok nekünk, a szovjet hadsereg azok nekünk barátaink, hát ők a felszabadítók voltak. És akkor egyszer csak jön ugye az 56-os forradalom, amikor azok a szovjet csapatok, akik egyébként már korábban is megszállók voltak, mint tudjuk, mert a felszabadító csapatok egyszer csak megszálló csapatokként maradtak itthon, ugye azok megint megszállóként megjelentek. De egy kisgyerek fejében ez a káosz, hogy most mitől kell félni, eddig azt mondták, hogy ők a barátaink. És hogy igazából ugye ez a szovjet tiszt is, meg hát tudjuk ugye, hát erről különböző dokumentumok szólnak, hogy a Magyarországon állomásozó szovjet katonák egy része átállt a forradalomhoz. Kis része, de átállt, közülük sokan átállt a forradalmárok oldalára, mert pontosan értették, hogy itt mi történik. Tehát az ő fejükben ugyanilyen zavar volt. És ezt a fajta zavart éreztem nyilván a szovjet tiszt fejében is, amikor ő szembesült azzal, hogy őt, mint egy katonatisztet elküldték ide, majd egyszer csak úgy érezte magát, mint egy hülye, aki gépfegyverrel egy gyerekintézményt átkutat, hogy nincs-e ott ellenség, de közben meg mégiscsak két tank állt a kertben, az intézetnek a kertjében, ez a Gellért-hegyen volt az intézet, és onnan a kertből lőtték be a várost, ha az egyik tank lőtt a jobb oldali, balra ment a ház, ha a bal oldali tank lőtt, akkor jobbra ment a ház. Mi meg ott kuksoltunk a pincében, gyerekek, és szóval, hogy ezt egy kisgyereknek megérteni, az egy roppant komplikált dolog, és hát fura módon ez volt az az élmény, ami leginkább megmaradt bennem erről az időszakról.
Ez hányszor fordult elő, vagy hányszor érzi azt, hogy megérzi a riportalakban, a potenciális regény vagy fikciós hősben a bizonytalanságot, az agressziót, a feszültséget, és tudja kezelni? És megvannak ehhez a módszerei?
Hát szerintem próbálja, persze összetettem figyelni a másikat. Tehát ez ugyanígy volt akkor is, amikor riport, dokumentumfilmeket készítettem, meg hát őszintén remélem, hogy amikor írok, akkor is sikerül eléggé összetett figurákat megrajzolni regényekben is, meg a többi könyvemnél is. Én egyébként is hajlamos vagyok arra, hogy saját magamat is megpróbáljam állandó kételyekkel szemlélni, és különböző oldalról. Számomra nagyon fontosak mindig az úgynevezett szikrázó mondatok, aztán ebben a könyvben is idézem ezt, hogy az ember életében sok olyan mondat van, amit valaki mást mondott, vagy olvasta az ember, és így tovább, és ezek a mondatok valahogy úgy számomra különösen beleégnek az agyamba, és utána bizonyos helyzetekben előjönnek és irányítanak. És volt az egyetemen egy professzorom, magyar szakon végeztem, Király István neves hadikutató volt többek között, és igazából semmi másra nem emlékszem a tanulmányaimból tőle, mint egy mondatra, amikor azt mondta, hogy tanuljanak meg önmaguk ellen cédulázni. Ugye ez egy nagyon érdekes kutatói alapállás, és szerintem lényeges, és nagyon fontos, hogy az ember, amikor a saját érrendszereit sorra veszi, akkor vegye elő azokat az érrendszereket is, amik esetleg ellene szólnak. Tehát amikor egy gondolatmenetet, vagy egy eszét mondjuk kidolgozunk, akkor jegyzeteljük ki azokat a cédulákat is, amik arról szólnak, hogy esetleg hol nincs igazunk, mert akkor ez segít abban, hogy tovább gondoljuk a dolgot. De most én ezt olyan általánosra vettem, hogy az ember tanuljon meg önmaga ellen is cédulázni, ez azt jelenti, hogy ne higgyük ám el mindig, hogy a mi érvrendszerünk az mindig sebezhetetlen, és lesöpörjük magunkról azt, aki esetleg másként gondolkozik. De valahogy én mindig úgy voltam vele, hogy azt mondtam, hogy ha önbizalomra volt szükségem, akkor mindig olyan embereket kerestem, akik butábbak voltak nálam, ha fejlődni akartam, akkor meg olyan embereket, akik okosabbak voltak nálam. És hogy ezt az egyensúlyt valahogy jól megtartani, hogy az ember szeretne okosodni, de hát azért legyen annyi önbizalma, hogy valahogy úgy megálljon a két lábán.
És mit kezd a felismert tévedésekkel, hibákkal, vétkekkel?
Én megpróbálom beépíteni magamba. Eléggé megbocsátó vagyok. De nem erről szól ma a világ. Tehát ez igazából azt hiszem, hogy ez lenne a norm, mert azt hiszem, hogy egyre élesedik, egyre keményebbé válik a világ, és a különböző típusú propagandák hatására, meg a populizmus hatására, meg a hétköznapi gondolkodás hatására az emberek egyre jobban kapaszkodnak azokba a véleményekben és gondolatokban, melyek hasonlítanak, vagy megegyeznek az övékkel, és nem mernek arra vállalkozni, hogy azt mondják, hogy hát, ha a másiknak is bizonyos dolgokban igazuk van, nem kell elfogadni, de legalább gondoljuk végig. És ezt egyre nehezebb megtenni. De hát őszintén megvallom, hogy én is néha belegondolok abba, hogy volt nekem egy rendszeres műsorom a televízióban, nem tudom, 20 évvel ezelőtt, a Desszert, az volt a címe, és meghívtam két embert vacsorázni, ez egy ilyen beszélgetős műsor volt, és az volt a kiinduló pontom mindig, hogy olyan embereket ültettem le egy asztalhoz, akik egyébként valószínűleg nem mentek volna együtt el vacsorázni, mert más társadalmi osztályhoz, más kultúrához, más világnézethez tartoztak, és mindig az derült ki, hogy tudnak az emberek egymással beszélgetni, ha elég intelligensek, elég nyitottak, és van valaki, aki segíti őket ebben. És nem vagyok benne biztos egyrészt, hogy ma már ezt a beszélgetős műsort meg tudnám úgy csinálni, és abba se vagyok biztos, hogy én tudnék-e még úgy beszélgetni.
Mi veszett el?
A bizalom veszett el szerintem az emberekben.
Ez nem
a bizalom is elveszett, meg elveszett szerintem az a fajta nyitottság, ami a kételyekre hajlandó nyitni. Én a kételyt azt én nagyon fontos dolognak tartom. Mert úgy gondolom, hogy egy értelmes, kíváncsi, okos ember az mindig kételkedik. És a kételkedés az nem azt jelenti, hogy nem hiszünk semmiben, hanem hogy mindenben hihetünk, csak előtte alaposan vizsgáljuk meg. És amikor végül úgy érzünk, hogy most már tudjuk, hogy mi a megfelelő válasz, akkor még egyszer vizsgáljuk meg.
A kételkedés mellett azt hiszem, hogy van itt még egy tényező. A másik nagyon drámai történet, amit a Boldog Hülye és az Okos Depressziós című könyvében felelevenít itt, az egy incidens, egy ember-gorilla incidens.
Igen.
Ahol egy fotóst megüt egy kis kölyökkel együtt lévő anyagorilla, mert azt hiszi, hogy a gyerekre támad. És miután a fotós magához tér az anyai pofontól, utána az őt kísérő terepismerettel rendelkező ember azt mondja neki, hogy várjon egy kicsit, mert bocsánatot fog kérni a gorilla. És valóban egy idő után oda megy a gorilla, és megsimogatja a kezét. És mióta ezt olvastam, azóta gondolkodom azon, hogy egyrészt mi a megbocsátás, hogy a megbocsátás mennyire antropológiai tény, vagy mennyire a főemlősök tény, és hogy ezt hogy kell csinálni.
Hát igen, ez egy számomra is nagyon megrázó történet. Amikor Péter, ez a fotós ismerősöm elmesélte nekem, ugye a National Geographic megbízásából fotózott ő ilyen szürke vagy ezüst hátú gorillákat, és ez döbbenetes, hogy az állatvilágban, az élővilágban ez megvan. És hogy milyen társadalmi fordulatok és mennyi sebek szükségeltettek ahhoz az ember számára, hogy ezt kivesszem belőle. És ugye az ember, aki magát sokkal magasabb polcra helyezi, mint az állatvilág, és hogy vannak bizonyos olyan apróságok, vagy nem is annyira apróság, mert azért ez egy nagyon fontos dolog a megbocsátás, ami mint hogyha kivesző félben lenne, pedig hogyha megnézzük valamennyi vallásnak része egyébként a megbocsátás. Tehát ezt amikor a vallások még tényleg leástak az emberi lélek mélyére, akkor hát számos olyan dolgot mutatnak fel, és akkor itt tulajdonképpen ebben a könyvben én több ilyet próbálok elemezni, ami tudtak az őseim. Az adakozástól kezdve, a békekötésig, az empátiáig. Hát az ember megnézi a 10 parancsolatot, vagy megnézi egyébként nem csak a 10 parancsolatot, hogy ugyanez megvan a hinduizmusban, a buddhizmusban, megvan az iszlám hitben is, amit ugye eltorzítva szoktak továbbadni. Tehát gyakorlatilag bármilyen hiedelem világot, világvallást végigveszünk, akkor azt kerül ki, hogy a mélyén az emberség és az együttérzés és az egyetértés van.
Kicsit csőbe húztam, mert hogy most a megbocsátásról kezdtünk el beszélgetni, és ez egy könnyebb munka, mert az ember nagyvonalúbb a benne lévő természetes, empatikus készségeit használja, vagy legalábbis nem nyomja el szerencsés esetben, de bocsánatot kérni az egy másik aktus. És az abból fakad, hogy belátom a hibámat, amiről az előbb beszélt, hogy az etikai vétséget felismerem, és helyrehozom. Tehát ez egy nagyon komplex etikai művelet. És ez az aktus, hogy bocsánatot kérni, tehát hogy ahhoz, hogy az ember leüljön desszertet enni valakivel közösen egy asztalhoz, ahhoz tudni kell például bocsánatot kérni. Vagy nem tudom, hogy is működik.
Igen. Hát igen, nem tudom, szóval ez a bocsánatkérés is egy olyan fura dolog, mert tehát sokan bocsánatot szoktak kérni, de igazából nincs mögötte semmi. Tehát az anyámnak volt egy ilyen bölcs mondása, hogy azt mondta, hogy az a szó, amit legnehezebb kimondani minden nyelven, az az, hogy tévedtem. Tehát, hogy igazából nem is a bocsánatkérésről van szó, hanem hogy az ember beismeri a tévedését, mert ugye ez a két dolog, ez egy kicsit összekapcsolódik. De az is, hogy eszembe jutott, hogy volt egy ismerős család, akkor hát azt mondták, hogy nem kell bocsánatot kérni, elég, hogyha belátja az a másik, a gyerek például, hogy elkövetett valamit, és akkor ugye vannak olyan családok, ahol arra idomítják a gyereket, hogy akkor most tessék oda megy a nagypapához, és bocsánatot kérni tőle, és akkor a gyerek oda megy, azt mondja, bocsánat, és akkor a nagypapa vagy megbocsát, vagy nem, nyilván, ha jó a lelke, akkor megbocsát, és azt mondja, jó, megbocsátok. Na és akkor ez a kisgyerek is, az ő családjukban nem volt szokás bocsánatot kérni, hanem elég volt, ha látta a másik, hogy tényleg belátta a hibáját. És akkor elment a nagyszülőköz, és valami disznóságot csinált a gyerek, és akkor azt mondta a nagymama, hogy akkor kérje bocsánatot a nagypapához, és annyira nem tudta, hogy mi az, hogy oda ment, és a kis markát mutatta, és mutatta, hogy akkor bocsánatot kérek, mert azt hitte, hogy akkor most valamit fog kapni a markába, valami kis bocsánatot.
Azt hittem büntetést várt, és összekötöttem.
Nem. Hát azt hitte, hogy akkor most jó, hát akkor ő már belátta, tehát ő már túl volt ezen az egészen, és akkor azt hitte, hogy akkor ezért cserébe, akkor most majd fog kapni egy kis bocsánatot, csokit, vagy bármit, mert akkor látják rajta, ő ezt a magába már letudta. Na most, hogy ne formálissá váljon a tévedésnek a beismerése, ehhez kell az a bizonyos önkritika, meg önismeret. Ami, azt hiszem, hogy ez az, ami leginkább, amire szükség lenne. De hát ennek is megvan az oka, hogy miért nincs, mert ugye az ember állandóan attól rettek, hogyha beismeri a tévedését, hogyha hajlandó megmutatni a saját gyengeségeit, akkor ezzel vissza fognak élni. És vissza is élnek. Erősnek kell lenni ahhoz, hogy valaki azt mondja, hogy oké, akkor visszajönnek vele, de az én lelkem így van rendben.
Ebben a könyvében családi példázatokon keresztül beszél arról, hogy mi a boldogság leginkább, és kisebb részben arról is, hogy mi a boldogtalanság. És hát egy ilyen családi idill bontakozik ki, miközben azért itt volt két vállás, egy házasság, És hát feltételezem, hogy ha idill van is, rengeteg munka van emögött, hogy ez így lehessen, és hogy családról lehessen beszélni.
Hát igen. Igen. Biztos. Én el is sokat dolgozom egyébként. Dolgoztam magamon, meg dolgozom a mai napig is. Bár mondjuk ez egy olyan hülye szó, ez a dolgozik magán, mint hogyha a földet művelne, vagy nem tudom, gépszerelő. De szerintem, hogy az ember állandóan szembesüljön saját magával. Na most egy is a régi vallásokban például rendszeres dolog volt, hogy volt egy lista arról, hogy a hinduizmusban például már 7 pontból álló lista, és akkor hogy rendszeresen az ember szembesüljön. Ebben hol tart, abban hol tart, amabban. Ugyanez egyébként megmutat a kereszténységben is. És nyilván akiknek fontos az, hogy saját magukat tisztában legyenek, azok ezt a listát azt rendszeresen végig gondolják. Én nálam nincsenek ilyen listák, tehát én ezt nem így teszem ilyen formálisan, de odafigyelek arra, hogy mások mit mondanak, és van egy jó házi kócsom, a feleségem is. Egymást is jól meg tudjuk beszélni egymással. Gyerekeimmel is ilyen viszonyban vagyok, hál' Istennek, hogy ők is elmondják a véleményüket, anélkül, hogy megbántanánk a másikat. Úgy is el lehet mondani véleményt, hogy az ember nem megbántja a másikat, hanem hogy próbálja vele kölcsönösen, közösen megbeszélni. És a gyerekeim is ugyanígy vannak velem. El szokták mondani a véleményüket rólam. Úgyhogy működőképes dolog. Igen?
Van egy drámai élményem. 2015-ben az első határáttörésnél voltam jelen Görögország és Macedónia határán, amikor még nem volt ez egy megszokott gyakorlat, hogy embertömegek áttörik a kerítést, kerítésnek szorított embertömegek, és elszakadtak egymástól az ott tolongók, és azt láttam, hogy a kivonuló görög hadsereg, akik nem bántak kesztyűskézzel az ott lévőkkel, abban az esetben, hogyha valaki azt kiáltotta, hogy mi egy család vagyunk, akkor egészen másképpen bántak a szűkebb társasággal, mint hogyha nem hivatkoztak erre. És azóta gondolkodom, meg az ön könyvének olvastása alatt is ezen morfondíroztam, hogy a család az miért ilyen elementárisan fontos?
Hát ez az alapegysége az emberi együttlétnek. Tehát a legősibb, legalapvetőbb közösség, ami hát nyilván evolúciósan is így fejlődött, és aztán ugye egyre nagyobb egységekbe tömörülünk, mert ha az ember végignézi a történelmet, akkor erről szól, hogy akkor volt a család, aztán a törzs, ugye, a nemzet, az állam, az államok szövetsége, világszövetségek, tehát akarjuk, nem akarjuk, ebbe az irányba megy a világ, és a konfliktus inkább az jelenti, hogyha megrekednek emberek, miközben a világ ugye teljesen más fejlődési stádiumban van, megrekednek az emberek más-más fejlődési szinten. Tehát vannak, akik a mai napig a törzsi gondolkodás szintjén rekedtek meg, ami ugye nagyon leegyszerűsítve arról szól, hogy vagyunk a mi, meg vannak az ők. Ez egy törzsi gondolkodás.
Én meg azon gondolkoztam, hogy a család az az egység, amit megbonthatatlannak hiszünk.
A család, igen.
De hát
igen,
közben ott jönnek a válások, meg felbomlanak családok, újra rendeződnek, és a legsúlyosabb félelmeinkkel szembesülünk, hogy nem, a család nem egy megbonthatatlan egység, nem egy adottság, amit nem lehet elvenni tőlünk.
Hát ez is nézőpont kérdése, mert én például idézte az előbb, vagy említette, hogy ugye harmadik házasságomban élek, de a mi esetünkben sikerült úgy megoldani, hogy nem felbomlott a család, hanem kiszélesedett a család. Tehát én abszolút jó viszonyban vagyok a első és a második feleségemmel, baráti viszonyban vagyunk, tudjuk, hogy számíthatunk egymásra, független attól, hogy gyerekeim melyik házasságból vannak, ugyanúgy testvérek, és amikor ezelőtt, nem tudom, 2,5 évvel a 70. születésnapomat ünnepeltük, akkor a mostani feleségem, akivel több mint 20 éve együtt vagyunk, 21 éve, ő megszervezte azt, hogy akkor az ünnepi vacsorán ott ültek az első feleségem, meg a második feleségem, a párjukkal, a férjükkel, és ez a világ legtermészetesebb dolga, hogy az életemhez hozzátartoznak ők is. Én meg az övékhez. Az első feleségemet fölhívom telefonon, akkor drágámnak szólít a mai napig.
És ez mi kellett ehhez?
Szerintem tisztelet. Hát egyrészt olyan feleséget kell, meg férjet kell választani az embernek magának, aki volt egy ismerősöm, aki nagyon el volt keseredve, és nem egy nagyon optimista gondolkodmenet, de ő eléggé kicsinálta a felesége a váláskor, és akkor ő azt mondta, hogy ő mindenkit arra figyelmeztet, mielőtt összeházasodik, hogy azt gondolja végig, hogy ha válni kell, akkor ettől a párjától hogy lehet majd, lehet-e tisztességesen, becsületesen válni. Most hát nem egy nagyon optimista kiinduló pont egy párkapcsolatnál, hogy majd milyen lesz tőle válni, de azért van ebben némi bölcsesség. És én azt gondolom, nekem én intelligens emberekkel kötöttem össze az életemet, és az első feleségemmel együtt voltunk 17 éven keresztül, a másodikkal 13 éven keresztül, a jelenlegével mondom, most már 21 éve. Hát nyilván nem éltem volna le, vagy nem választottam volna ki egy embert, hogyha az ne lett volna egy értékes ember. És hogyha eljön egy olyan pillanat, amikor az ember úgy érzi, hogy már nem tud vele együtt élni, mert nem tudom, szétfejlődtek, akkor ha mind a ketten úgy gondolják, akkor is ezt okosan, tisztességesen meg tudják oldani, akkor folytassák inkább külön, mert sokkal jobb, mint egy elmerülésre. Hát az pech, igen. Nálunk mindig megvártam, amíg a feleségeimük is így gondolják.
Az az ellentmondás ebben, hogy intelligencia kérdésé teszünk érzelmi kérdéseket, és ez a könyvének a nagy dilemmája, hogy lehet-e intelligenciából vezérelni az érzéseinket?
Én nem tartom a két dolgot egymásnak ellentmondónak. Tehát attól függ, hogy mit nevezünk, tehát van érzelmi intelligencia is, ugye, tehát itt nem van IQ meg EQ, és az EQ, ami szintén intelligencia, ugye érzelmi intelligencia, az nagy mértékben ezen múlik, hogy az emberben mennyi empátia van, mennyire képes a másikra odafigyelni, saját magára odafigyelni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezek a dolgok összefüggnek, tehát nem függetlenek. Hát akkor mondjuk azt, hogy akkor legyen itt a csomópont inkább az érzelmi intelligencia, tehát nem az kell, hogy valakinek fantasztikus logikai érzéke legyen, és primán köpje-vágja a matematikát, de ha valaki elég érzékeny és nyitott a másiknak a problémájára, és fel tud dolgozni konfliktusokat, a legnagyobb baj az, hogy ezzel nem foglalkoznak eleget az emberek. És azért nagyon érdekes ez, mert ha az ember ránéz például a könyveknek a sikerlistájára, akkor ugye az derül ki belőle, hogy most nem néztem legutóbb, de általában azt lehetett megfigyelni, hogy a pszichológiával, vagy lélekkel, vagy életmóddal kapcsolatos könyvek, azok nagyon sokáig hasítanak. Tehát valószínűleg ez az egyik oka az én legutóbbi könyvemnek, a Boldog és Okos Depressziós Sikerének is, hogy hát ez a, nem tudom, még megjelenése után, nem tudom, jó fél évvel még mindig ott van a sikerlisták élbolyában. De ha a többi könyvet megnézzük, akkor az derül ki, hogy hasonló könyvek azok, ami az embereket érdekli. Miközben az iskolában például ezt nem tanítják. Annyi felesleges marhaságot tanulnak a gyerekek, aminek már 3 évvel később már teljesen értelmét veszíti, mert olyan elképesztő tempóban fejlődik a tudomány, és közben az, ami az emberi együttélést segítené, kommunikációt például, meg érzelmi azonosulást, meg a másiknak a megértését, meg hogy működünk emberek, Szóval ezt például nagyon-nagyon kevéssé, vagy egyáltalán nem foglalkozik vele az iskola, pedig hát ott van például az irodalom, az is milyen érdekes dolog, nem, hogy az irodalmat az természetesnek veszik, hogy tanítják az iskolában. De ami a gyerekekre a legnagyobb hatással van, mondjuk a mozgókép, meg a tévé, meg a film, az annyira nem része ennek a kulturális oktatásnak, pedig ez mind lehetőséget kínálna arra, hogy az ember ilyen kérdésekről például, mint emberi kapcsolatok, megértés, hasonlókról lehetne beszélgetni, akár csak egy ócska televíziós sorozat kapcsán is, amikor azt elkezdenék elemezni. Szóval ezt én nagyon hiányolom, hogy ennek aztán meg is van a következménye, hogy mennyire képtelenek az emberek egymással bánni.
Látja, hogy én is úgy vettem meg a könyvet, hogy nem néztem meg ki a szerző, csak érdekelt a cím alapján. És hát ugyan nem azt kaptam, amire számítottam, hanem egy teljesen más színes, példázatos világot, és nem is úgy dőlt el a boldogság és a szomorúság vagy depresszió meccs, mint ahogy én azt vártam. Mert azt vártam, hogy az alapvetően optimista és pozitív életszemléletemet erősíti meg, és közben vonzóvá tette számomra egy kicsit azt, hogy az ember az szomorúságával, a veszteségeivel, a depresszivitásával, most kezeljük óvatosan ezt a szót, szembenézzen, elfogadja, együtt éljen, hogy ez nem feltétlenül egy rossz állapot.
Hát sőt, azt hiszem, már nem hiszem, hogy ki az, akit idézek, azt hiszem az Ellen Watts, aki egy ilyen nagy keleti tudományok, vagy keleti hiedelmek iránt nagyon fogékony professzor volt, és tehát például a buddhizmussal kapcsolatos könyvei azok nagyon fontosak az Ellen Wattsnak, és akkor ő írt valami hasonlót, hogy igazából ha elfogadjuk azt, hogy nincs biztonság, az egy sokkal nagyobb dolog, és sokkal jelentősebb, mint hogyha azt próbáljuk elfogadni, hogy a világ változik. És ugye ez egy alapkérdés, tehát az én könyvem is többek között erről is szól, hogy ne keressük állandóan a biztonságot, mert a biztonság az nincs. És hogy ne kellene tanulni, elfogadni a bizonytalanságot. Ez egy nehéz dolog, mert úgy érezzük, hogy csecsemőkorunktól kezdve a biztonság érzetre vagyunk nevelve.
Ez egy életösszeg.
Hát ez egy evolúciós dolog is, tehát hogy ugye a kisbaba is, ugye ha nincs meg a biztonság érzete, a mamájával kapcsolatos biztonság érzete, akkor tudjuk, hogy ennek mindenféle pszichés következményei vannak, tehát ez nyilván nem a csecsemőket kellene erre nevelni, hogy a biztonsághoz ne ragaszkodjon, ez csecsemőkorban, pici gyerekkorban én azt gondolom, hogy itt az föl sem merülhet, hogy egy kisgyerek ne érezze magát biztonságban, de amikor az ember már felnőtté válik, hogy akkor vegye tudomásul, hogy a világ az nem a biztonság alapján szerveződött, és hogy neki ebben a bizonytalan világban egy másfajta gondolkodásmóddal kell helytállnia. Ez szerintem a 21. századnak a nagy tapasztalata. Tehát még csak nem is a 20. századé, de ez a 21. század nagy tapasztalata, hogy kell egy ilyen típusú világhoz alkalmazkodni, és erre próbáltam én ilyen gondolatmenetként a hagyományos fizikával szemben, tehát a newtoni fizikával szemben, ami egy bizonyosságot ad arról, hogy a bennünket körülvevő világ milyen, a kvantumfizikát számításba venni, ahol egy dolog egyszerre lehet több helyen, meg ahol a fény meghajlik, meg amit fölfogni is nagyon nehéz, ezt még a nagy atomtudósok is nehezen fogták fel, csak matematikailag tudták kiszámolni, de hogy mégis ez egy másfajta gondolkodás, és hogy lehet, hogy ezt a másfajta gondolkodást valahogy el kellene tudni sajátítani a hétköznapi életben is. Én pontosan, hogy ezt ne kérdezzem, ezt én sem tudom, inkább csak érzékelem, és próbálok valamilyen fogódzót találni, ami talán magyarázat arra, hogy igen, a bizonytalanság, a kételj, az egy nagyon fontos dolog, mert állandóan a bizonyossághoz ragaszkodunk, és mindig szembesülünk azzal, hogy nincs bizonytalanság, vagy bizonyosság, akkor az tényleg olyan sebeket ért rajtunk, és olyan kiszolgáltatottá tesz bennünket, ami aztán meg agressziót szül, és ezt látjuk magunk körül. A félelem...
Annyiban vitatkoznék önnel, hogy aki megtapasztalja a bizonyosságot és a biztonságot, mondjuk családi környezetben, akinek van ezt a vívók úgy mondják, hogy egy fal a hátad mögött, akkor előre tudsz támadni, vagy védekezni, vagy védve érzed magad. Szóval, hogy az a bizonytalanságot is elfogadja, és együtt tud élni vele, és kalandnak érzi, és élvezi is akár. De ha nincs egy alapvető biztonságélmény, akkor minden borul.
Ne, ezzel egyet értek egyébként, én nem azt mondom, hogy minden szinten, tehát a család az például abszolút számomra is egy ilyen, szóval én is mindig a gyerekeimet úgy neveltem, hogy azt mondtam, hogy ha bármi történik az életben, mindig tudják azt, hogy van hova visszamenni. És ezért tartom nagyon fontosnak azt, hogy egy családon belül soha semmi ne bontsa meg a családi összhangot és együttlétet. Miközben az ember azt látja, hogy itt még politikai kérdések is képesek egy családot szembeállítani egymással, szülőt gyerekkel, és nem tudom, testvérrel. Ez ugye hagyományosan a család, különösen a nagy család, ami ugye falvakban nagyon sokáig élt, az hát egy abszolút egy hátteret és egy biztonságot adott az embereknek. Én nem erről beszélek, én inkább csak a világban való, meg az eseményekkel való bizonytalanságról beszéltem. Tehát az a tökéletesen egyetértek, hogy kell egy családi háttér és egy családi biztonság. Természetesen, hogyha van egy másik, egy nagyobb közösség az emberek, nagyobb közösségekhez is általában ezért fordulnak.
Ez a kis közösség, nagy közösséghez tartozás az ön életében és családtörténetében is hát elég drámaian merül fel. Többször beszélt arról, hogy nagybányai származású a családja, és hogy ez a trianoni szakadás, változás, ez alapvetően érintette és családi élménye a felmenőinek. Június 4-én lesz a Tövis puszta bemutatója Kolozsváron, ami családregény. Hát nem lesz egy könnyű este a Bánfi palotában.
Hát igen, de ez úgy családregény, hogy igazából nem az én családomnak a regénye. Hát van egy négy családról szól, tehát négy nagyon különböző családról, aki az egyik az egy földbirtokos báró család, tehát egy arisztokrata család, egy szegény paraszti család, egy falusi zsidó család, és egy polgárcsaládnak a története, ami ilyen hajfonatszerűen összefonódik, kezdődik, vagy visszanyúlik maga a könyv körülbelül Trianonig, tehát az első világháború végéig, és tart egészen az ezredfordulóig, tehát 2000-ig, négy generáción keresztül, és hát nagyjából arról szól, hogy nálunk nagyon nehezen tudták az emberek az életüket a saját álmaik és elképzeléseik szerint élni, mert hogy a történelem ebben mindig beleszólt, és hogy mi történik ezzel a négy családdal, amelyik végigélte ezt az időszakot, és hát igazából azt hiszem, hogy akik elolvassák, vagy legalábbis hát azért 10 évvel ezelőtt jelent meg a Tövis puszta, úgyhogy van már azért elég rendes tapasztalat róla, hogy milyen az olvasói visszajelzés, és hát mindenki fölismeri benne a saját családját.
Hogyha öntől kérdeznék, hogy mennyire tudta adott történelmi keretek között, ugye a rendszerváltás előtti évtizedekben indult a pályája, végigcsinálta a magyar sajtó legszebb és legnehezebb évtizedeit, és aztán váltott át főállású írói szerepre. Szóval, hogy mennyire engedte ez a korszak, amiben élt, az, hogy az legyen aki, vagy mennyire múlott a személyes stratégiáin, hogy az legyen aki akar?
Hát, ez nagyon nehéz így meghatározni. Én próbáltam elég. Én azt gondolom, hogy a lehetőségekhez képest, hát persze, hogy ki hogy veszi a lehetőségét, szóval én megpróbáltam elég autonóm módon viselkedni. Ami ugye azt jelentette, hogy én próbáltam mindig elmenni a határokig, tehát nem mentem bele olyan kompromisszumokba, amit ma szégyellnem kellene, azt hiszem legalábbis ezt még soha senki nem mondta. Úgyhogy azért nagyon nehéz ebben a szakmában, hogy végig gondolom, ugye azért eltöltöttem rádióban, televízióban kb. 35 évet, vagy talán többet is, és hát tényleg, ugye elkezdtem a 70-es évek elején, 73-ban lettem rádiós, és tulajdonképpen hát 2008-2009-ben készítettem a legutolsó tévésorozatomat, tehát eltöltöttem 35 évet, és elég változatos időszakokban, tehát még a sűrűbb és keményebb Kádár korszakban, a kicsit felpuhult diktatúrában és Kádár korszakban, és aztán a rendszerváltás után, és így tovább. És mindig úgy éreztem, hogy nem nagyon hiszem, hogy sok szégyelni valóm lenne. Na most szerintem ez egy elég jó érzés, úgy visszatekintve az embernek a saját pályájára. Na most, hogy ebbe mennyi volt a személyes hát én nem is tudom, szerencse részben, vagy nem tudom, tehetség, vagy stílus. Én azt gondolom, én egy szerencsés ember voltam. Nekem más nem volt. Tehát én tulajdonképpen, ahogy elkezdtem a pályámat a rádióban, 73-tól kezdve engem mindig tenyerén hordozott a hallgató, meg a néző, meg a szakma is, úgyhogy...
Elég sok munka volt az életben, a tenyéren hordozásban.
Hát biztos volt benne munka is, csak én ezt nem éreztem munkának, mert ez olyan természetes volt. Tehát én inkább szorongtam a sikerektől.
Mert?
Tehát én soha... Mert mindig úgy gondoltam, hogy én nem... Ha nem értem, hogy mitől vagyok sikeres, már pedig mondom, az első pillanattól kezdve tulajdonképpen sikeres voltam. És mindig arra gondoltam, hogy ha nem értem, hogy mitől vagyok sikeres, akkor azt se fogom érteni, amikor kudarcom lesz, hogy mitől vagyok kudarcos.
De a siker az jó?
Hogy az jó dolog? Aha. Hát én nem tudom, hát az ember megerősíti abban, hogy amit csinál, az mások számára is fontos. Tehát engem nem, én nem azért csináltam, soha semmit nem csináltam azért, mert abban bíztam, hogy ettől majd sikeres leszek. Mert ez volt a szerencsém. Tehát én nem mások szemében szerettem volna sikeres lenni, hanem az legfeljebb csak abban erősített meg, hogy ami számomra fontos, ami engem érdekel, és amit én szívesen csinálok, az mások számára is érdekes és elfogadható. És ez ad az embernek egyfajta önbizalmat, meg motivációt, hogy akkor ezt érdemes tovább csinálni, olyat csinálok továbbra is, ami számomra fontos, amit én fontosnak tartok, és úgy látszik, hogy ennek mégiscsak hatása van, és hogy nem hiába ez, amit ugye nem hiába élek én.
Érdekes, mert végig így néztem meg, kiírtam a könyvből, a Boldog hülye és az Okos depressziós című Kepes András könyvről beszélgetünk, hogy mi minden emberi tulajdonságról van szó benne, meg ha mondjuk bibliai értelemben veszük, milyen bűnök, vétkek merülnek fel. És az egyetlen dolog, amiről valahogy úgy nem éreztem, hogy szó került volna, vagy rávilágított volna, vagy reflektálna, az a hiúság.
Hogy nem írtam a hiúságomról, vagy...
Hát nem tudom, hogy a személyes hiúság, vagy hogy, tehát, hogy a hiúságnak mi a szerepe az életünkben.
A hiúságnak?
Igen, most a siker kapcsán kérdezem, és ott volt egy elejtett megjegyzése az egyik fejezetben, hogy hát a sármosságom.
Jaj, ez egy poénként.
Értem, hogy poén, de azon gondolkoztam, hogy ez mennyire nehéz lehet, és hogy ránézésre szimpatikus vagyok az embereknek. És hogy ezt a természetes adottságot, tehát hogy ez sokszor sokat segít, sokszor meg kényszerhelyzetbe hoz, hogy ezzel milyen együtt élni, vagy?
Hát nem tudom, hát ez nyilván egy megfelelési kényszernek a... Tehát gyerekkoromban egy szóba került az intézettől kezdve, de hát az is, hogy én sok országban, diplomaták voltak a szüleim, és sok országban éltem, meg később is rengeteg kultúrában megfordultam riporterként, és valahogy ugye különösen kisgyerekkoromban, amikor úgy kerültem be Beirutba, Beirutban egy iskolába, francia iskolába, hogy nem beszéltem se arabul, se franciául, ahogy a gyerekek többsége beszélt az iskolában, és hogy ott az ember elfogadtatja magát, aztán később ugye a kamaszkoromat Dél-Amerikában töltöttem, Buenos Airesben, ott is bekerültem egy olyan közegbe, ahol nem beszéltem a nyelvet, nem ismertem a kultúrát, nem ismertem a viselkedésformákat, és az ember megtanulja azt, hogy el akarja szeretni, elfogadtatni magát, mert különben nem tud élve maradni abban a közegben. Na most az elfogadtatás az nyilván egyfajta simulékonysággal is jár. És bennem egyébként is kis gyerekkoromban nagyon fontos volt a szeretetvágy. Valószínűleg azért, mert hogy attól, hogy a szüleim nem tudtak velünk eleget foglalkozni, mert amikor itthon voltak, akkor is rengeteget dolgoztak, ugye építették a szocializmust, ahogy akkoriban ezt mondták, aztán utána külföldre mentek, akkor mi intézetbe kerültünk. Tehát biztos volt valamiféle nagyon erős szeretet igény bennem, és ezt a szeretetet szerettem volna valahogy kiaranyoskodni és kizsarolni, és hát lehet, hogy alkatilag is szerencsém volt ebből a szempontból, mert egy ilyen helyes szeretetre méltó kisgyerek voltam, és hát ezt nevezhetik aztán az emberek sármnak, hogy van egyfajta ilyen kedvesség, ami mások számára elfogadhatóvá teszi az embert. De ebben nincs semmilyen szándékoltság, hát legalábbis mostanában már nem, hát kisgyerekkoromban talán volt arra, így nem emlékszem vissza, tehát hogy bármi áron csak szeressenek engem. Ez aztán úgy szerencsére úgy kiveszik az emberből, és egyre autonómabb lesz, de közben meg úgy látszik, hogy ez a fajta odafigyelés másokra, meg engem érdekelnek az emberek, én szeretem az embereket. Tudom, hogy ez egy fura dolog, de valószínűleg ezt érzik. Tehát ez riporterként is nagyon sokat segített. Ha én valakivel leültem, akkor ránéztem, és csak akkor ültem levele, ha engem ő érdekelt. És amikor ő látta rajtam, hogy engem tényleg érdekel, én nem riporter vagyok, én egy másik ember vagyok, aki beszélgetni szeretne vele, aki meg akarja érteni, hogy hogyan gondolkodik, akkor az emberek ezért hálásak. Csak ez az egyetlen dolog, ami működik. És fura módon egyébként ezt aztán már pszichológiában is, meg mások is tanítják. Tehát a coachingban például, ami most ugye egy ilyen nagyon divatos szakma, ott kimondottan előírás, hogy bízni kell abba a másik emberbe, aki leül velünk. Ezt nagyon nehezen tudják. Igen?
Az az én pehjem, hogy nem látjuk egymást Kepes Andrással most, hogy így beszélgetünk. Én itt ülök Jedden a diófámmal szemben, és elképesztő intenzitással mosolygok bele a lombkoronába. Egy adott pillanatban abszurdnak is tűnt, hogy miért vigyorgok így, de szeretném, ha látná a mosolyomat. Így, ahogy az önnek szól.
Ez nagyon, nagyon aranyos, köszönöm szépen, jól esik. Érzem egyébként, átsüt a hangján.
Ó, köszönöm. Vegyék a kezükbe a Boldog Hülye és az Okos Depressziós című könyvet. Nem ígérem sem azt, hogy boldogok, sem azt, hogy depressziósabbak lennének az eddiginél, de hogy mosoly lesz az arcukon sokszor, azt arra garanciát tudok vállalni, és aki szeretné élőben látni Kepes Andrást, és nem csak hallani ezt a nagyon profi és jól képzett hangját, az június 4-én Kolozsváron a könyv bemutatójára mindenképpen menjen el, én is ott leszek. Köszönöm szépen, hogy ma beszélgetett velünk.
Én köszönöm szépen az érdeklődést, és üdvözlöm a hallgatókat.